Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Péter első levele, első fejezetéből a harmadik verset. Így olvasom az igét. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ezek a bibliai ígék, különösképpen az apostoli levelekben sokszor nagyon tömörek, próbáljuk csak számba venni, hogy mi minden van ebben az egyetlen tömör mondatban. Először is azt mondja, hogy azért ad hálát Istennek, lám a hálaadásra az egyik ok, most beszéltünk a háláról, hogy ő újonnan szült minket élő reménységre. Jelentőség teljes szép kifejezés ez, hogy élő reménység. Gondolkozzunk egy kicsit, hogy a magyar nyelvünkben milyen kifejezések vannak a reménységről. Például ilyesmit, hogy halvány reménység. Aztán van ilyen, azt mondjuk, hogy valakinek kihunyt, kialudt a reménysége. De itt a Biblia élő reménységről beszél. Mintha azt mondaná, hogy viruló reménység, amely mindig erős, mindig bizonyos, mindig tápláltatik, mindig örömet ad. És azt mondja, hogy Isten újonnan szült minket élő reménységre. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember ezt fölfogja, felismeri ezt a reménységet, az olyan, mintha újra született volna. Illetve egy valódi hitrejutás, egy igazi újjászületés áttélése nyomán lesz az ember tulajdon ez az élő reménység, és mindig egy viruló, erős reménység lesz, és mindenkor vele marad. És azután így olvastuk Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ez a legkülönösebb, és ma tulajdonképpen erről szeretnék szólni, hogy látjuk-e Jézus feltámadásának ezt a jelentőségét, hogy azt mondja, ez az alapja ennek az élő reménységnek. Mert a Jézus Krisztus halálból való feltámadása által szült minket újjá Isten egy élő reménységre. És így mondja az ő nagy irgalmasságából, még ez egy ugyancsak kiemelkedő gondolat, mintha azt mondaná, a Krisztus feltámasztása az Atya nagy irgalmasságából történt, és ez lett az alapja, ami mindenkor élő reménységünknek. Hát ilyen nagy dolog fordul meg a Krisztus feltámadásán, hogy ennek alapján van élő reménységünk. Én úgy gondolom, hogy nem foglalkozunk annyit a Krisztus feltámadásának a valóságos történeti tényvoltával és a jelentőségével, hogy ezt igazán megértsük. Egy pillanatra zárójelben megemlítem, lehet, hogy most valaki azt gondolja, hogy itt vagyunk a karácsony küszöbén, hát most erről inkább húsvétkor kéne beszélni, de hadd tegyem hozzá magyarázatul, hogy igazából a karácsony, mint családi szeretetünnep, gyerekeknek örömet szerzés, az szép dolog. Vallásos ünnepként mi azért nem tartjuk meg, mert az elnépiesedett karácsonnyal pont az történt, amit a Jóisten láthatóan minden áron elkerülni és kiiktatni akart, tudnélik, hogy egy kisdett kultusz legyen a keresztény vallásból, ami egyébként számos pogány vallásra jellemző. Hiszen a Bibliában nincs megírva se Krisztus születésének éve, se a születésének a napja, semmiféle eredeti bibliai adat erre vonatkozóan nincs, és bizonyára azért, mert a Jóisten a felnőtt Jézusra, a megváltó Jézusra akarja terelni a figyelmünket, és nem pedig arra, hogy a mi vallásosságunk egy ilyen édeskés, érzelgős kisgyermek kultuszban merüljön ki. És a Krisztus feltámadása pedig nem olyan tény, amiről egy évben egyszer húsvét táján valami évforduló kapcsán helyén való megemlékezni, mint a történelmi ünnepekről, hanem itt azt olvastuk a Szentírásban, hogy a Krisztus feltámadása az, ami élő reménységünk alapja. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által születtünk újjá élő reménységre, tehát ezt nekünk mindig szem előtt kell tartanunk, és ez nem egy évben egyszer, hanem mindenkor időszerű téma, ami számunkra. Tehát még egyszer felteszem a kérdést. Olyan óriási dolog fordul meg a Krisztus feltámadásán, hogyha ő valóban feltámadt, akkor lehet élő reménységünk, van élő reménységünk, ha ez nem történt meg, akkor nincs élő reménység. Szeretnék egy másik bibliai szakaszt is idézni, a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetéből, ahol ugyanezt mondja az apostol. Így olvasom a következő igéket, először a 14. verset, ahol Pál apostol ezt írja. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, és hiába való a ti hitetek. Elég erőteljes, igen, nem? Ilyen nagy dolog fordul meg azon, hogy Krisztus valóban feltámadt-e vagy sem, mert ha ő nem támad fel, akkor hiába való a prédikálás, hiába való a hit. Olvasom a 17. verset. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akkor nincs bűnbocsánat. Akkor nincs feltámadás reménye a mi számunkra sem. Aztán olvasom a 18-19. Verset. Akik Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha pedig azok is elvesztek, akik Krisztusban elaludtak, nincs feltámadás, akkor azt mondhatjuk, hogy a kereszténység se old meg semmit, mert ha csak ebben az életben reménykedünk, ennyi az összes, ez minden, és semmi tovább, és sehol egy isteni igazságszolgáltatás, sehol egy új ég és új föld, amelyben igazság lakozik, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert úgy tűnik, mintha mondjuk azt, hogy van élő reménységünk, de a valóságban még sincs. Tehát akkor most tegyük fel azt a kérdést, miért ennyire Krisztus feltámadása az alapja minden nemű élő reménységnek? Miért? Most próbáljuk elképzelni az ellenkezőjét, ha Krisztus nem támadt volna föl. Ha Krisztus a sírban maradt volna, akkor milyen következtetést kellett volna levonni? Valami olyasmit, hogy hát mégsem ő volt a messiás. Valami különös káprázat volt, hogy ő milyen nagy dolgokat cselekedett, meg milyen csodálatosan tanított, de hogy messiás nem volt, az világos. Mert végül mégiscsak az emberek megölték, azt tettek vele, amit akartak, szaporította a mártírok számát, vége a történetnek, szétfoszlott a múltban. Vagy úgy is lehetett volna gondolkozni, mégse volt ő bűntelen, mégse volt bűntelen Isten fia, csak volt valami saját vétke, hogy ő rajta is, ugyanúgy, mint minden emberen, érvényes volt a bűnzsoldja, a halál törvénye. Vagy olyan következtetést is lehetett volna levonni, hogy hát ő tényleg a mi bűneinket hordozta, de azok megbocsáthatatlanok. Azt ez az áldozat sem tudja megbocsáthatóvá tenni. Nincs reménye mi számunkra sem. Jézus örökre a sírfogja maradt. De mit jelent az, ha ő valóban feltámadt? Azt olvassuk a római levél első fejezetének a 4. versében, hogy Jézus hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Olyan hangsúlyos ez a szó, hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Mert mi történt? Beteljesedett az a messiási prófétszem, amit a 16. Zsoltárban találunk, hogy mivel ő földi életében sem vétkezett soha, ezt igazolta az ő feltámadása. Hogy Isten nem hagyja lelkét a sírban, nem engedi, hogy az ő szentje rothadást lásson. És az ő feltámadása azt jelentette, hogy amit ő maga mondott, hogy őt bántalmazzák, megölik, de harmadnapon feltámad, ez maradéktalanul beteljesedett. Azt is jelenti, hogy mivel ő nem a saját vétke miatt halt meg, ő az Isten szentje volt, akinek egyetlen, a szeretettörvény egyetlen megszegését sem követte el egész életében, a földi körülmények között sem. Tehát a mi bűneink okozták a halálát. Akkor a feltámadása, annak az ünnepélyes, hatalmas meghirdetése volt Isten részéről, hogy ő érte az ő helyettes áldozatáért, megbocsátja ezeket a bűnöket. Olyan mértékig, hogy a halál törvénye alól föloldja mindazokat, akik ebben a helyettes áldozatban bíznak. És Krisztus feltámadása hasonlatosságára feltámadnak ők is. Ezért mondja a Korintusi első levél 4. fejezete 25. versében, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, a mi bűneink vitték a sírba, és feltámadt a mi megigazulásunkért, a mi bűnbocsánatunk meghirdetéseképpen, a mi feltámadásunk előképeként támad fel Jézus. Egyetértünk, hogy az élő reménység alapja Krisztus feltámadása? És most felteszem azt a kérdést, de valóban feltámadt az Úr? Sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy csak olyan közömbösen olvassuk. És van, akiben talán kételyek is vannak, vagy a Krisztus feltámadására vonatkozóan, vagy pedig a mi feltámadásunkra vonatkozóan. Ó, hányszor hallja az ember még úgynevezett hitvalló keresztényektől is, vagy templomba járó keresztényektől is, hogy hát sok szép dolog van a keresztény, és a feltámadás, azt én nem tudom elhinni. Ugye tudjuk, hogy a 20. században is volt olyan keresztény irányzat, amely azt mondta, hát a Krisztus feltámadása az is egy mitosz. Legfeljebb annyit lehet ténynek venni, hogy a sír harmadnapon üres volt. Belegondoltunk erre, hogy valóban feltámadta Jézus, és mi ennek a jelentősége? Ha ezt racionális ésszel is, hogy így mondom, mindent végig gondolva bizonyosra vehettük, hogy Jézus feltámadt, és ez nem mitosz, és ez nem mese, és nem legenda, akkor élő reménységünk van. Akkor mindaz a következmény igaz, amiről beszéltünk. És felteszem azt a kérdést, hogy tényleg valóság volt Jézus feltámadása? Nem csak önmagunkért beszélünk arról, hanem körülöttünk mindenütt találkozhatunk emberekkel, akik Jézus feltámadására azt mondják, hogy na hát itt az én már nem tudok tovább hinni ezekben a dolgokban, mert hát ez olyan könnyen lehet az a magyarázata, hogy hát a Jézus tanítványai vagy hiszékenyek voltak, hiszen ma is vannak olyanok, tudjuk, Mária jelenések, hasonlók, azt mondják emberek, ők láttak. És hát milyen lehetne a Jézus feltámadása is ilyen, hogy akik annyira ragaszkodtak hozzá, annyira bíztak benne, hát azok most beleélték magukat, valamelyiknek talán volt valami víziója, vagy úgy vélte, hogy látta őt, és akkor ebből elterjedt és dagadt a mitosz, és hát végül egy egész nagy történet kerekedett ki belőle, hogy Jézus feltámadt. És hogy a tanítványok nem akartak belenyugodni a kudarcukba, hogy Jézus meghalt, vagy a mesterük halálába, és hát tulajdonképpen a tanítványok szőtték ezt a mitoszt, hogy Jézus feltámadt. Hogy nagyon könnyen gondolkoznak emberek így, és tesznek ilyen állításokat. Ezzel kapcsolatban azonban én szeretném feltenni azt a kérdést, tényleg hiszékenyek voltak a tanítványok? Tényleg egy ilyen önszugesszió áldozatai lettek, vagy ilyen tudatos csalók voltak, vagy ilyen vallásmitosz gyártók, hogy ők így akartak valami nagy dolgot kovácsolni, és nem akarták a csalódottságukat végleg elismerni és deklarálni az emberek előtt, és hát így akarták megerősíteni, hogy az az út, amin elindultak, jó, hogy ők mondjuk összeszövetkeztek, és akkor azt állították, hogy Jézus feltámadt. Szeretnék olvasni Pascaltól néhány sort, aki nagyon találóan ezt írja. Az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, teljesen képtelen valami. Gondoljuk csak végig, képzeljük el, ez a 12 ember összegyűl Jézus Krisztus halála után, és összebeszél, hogy azt fogja állítani, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ezzel minden lehetőséget kihívnak maguk ellen. Az emberek szíve különös módon hajlik az álhatatlanságra, a megingásra, az ígéretek, az előnyök csábítására. Elégséges, hogy csak egyikük is megtagadja fogadalmát a csábításoknak engedve, vagy ami ennél is könnyebben megy, a börtön, a kínzás és a halál szorításában, és mindnyájan elvesztek. Gondoljuk csak ezt végig. Aztán ezt írja. Az apostolokat becsapták, vagy ők maguk csalnak, mindegyik lehetőség nehézségbe ütközik, mert lehetetlen valakiről azt vélni, hogy ő feltámadott. És utána feltesz még egy nagyon lényeges kérdést. Amíg velük volt, Jézus Krisztus erőt önthetett szívükbe, de ha utána nem jelent meg nekik, mi bírta őket cselekvésre? Ugyanis ez már történelmi tény, ez már vita nem lehet. Egy emberöltő alatt a római birodalom tele lett keresztény gyülekezetekkel. Azok az egyszerű emberek Jézus tanítványai valami fantasztikus lendülettel indultak el, annak a görög-római kultúrának a környezetében és vallási világnak a környezetében, amely hihetetlen távolságban volt Krisztus tanításaitól és a Krisztus evangéliumától. És egy emberöltő alatt hatalmas diadalfutása volt a kereszténységnek. Pascal azt kérdezi, ha letörtek és tüggettek volt a Krisztus halálakor, mint hogy az evangéliumok is írják. Mi adott nekik ekkora hallatlan lendületet és erőt, hogy nem számított üldözés, nem számított nehézség, nem számítottak az óriási különbségek. Ezek az emberek mentek, és megrázták a világot egy emberöltő alatt, és egy óriási változás ment végbe vallásilag, de ennek megvoltak a megfelelő társadalmi kihatása is az egész akkori világra. Most én szeretném, ha egy kicsit a Biblia felé is fordulnánk, és a Bibliában is látnánk azt, hogy a Biblia hogyan erősíti meg Krisztus feltámadásának a valóságát, és teszi megingathatatlanná az élő reménységünket. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében felsorolja, hogy Jézus feltámadása után ki mindenkinek jelent meg. Nem tudom, ki olvasta ezt végig, vagy ki gondolta végig. Ugye én most nem fogom itt az egész szakaszt olvasni, ugye mondja, hogy megjelent Péternek, ugye ennek is külön jelentősége van, megjelent Jakabnak, ugye az egyik testvérének, akiből később apostol lett, megjelent a 12-nek, ugye amit az evangéliumokból is olyan jól ismerünk, de különösen szeretnék csak egy verset kiemelni, így olvasom a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében a 6. verset. Azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Gondoljuk meg, azért ez nagyon sok tanú, akiket az apostol felsorol, és az egyes személyek meg a 12 apostol után, aztán végül több mint 500-nak. Nem tudjuk, hol volt ez. Ugye Jézus még halál előtt mondta, hogy feltámadásunk után előttetek megyek Galileába. Galileában, ahol a legtöbb tanítványa volt, ahol a legnagyobb hatása volt a szolgálata, ott Jézus nem csak a 12-nek, hanem egy sokkal szélesebb tanítványi körnek megjelent. A korintusi első levelet Pál apostol időszámításunk után 52-53-ban írta, Jézus meg 31-ben halt meg és támadt föl, tehát teljesen érthető, hogy az apostol azt mondja, hogy ezek közül a legtöbben máig is élnek, csak némelyek haltak meg közülük. Ugye a mesékben van ilyen fordulat, hogy aki nem hiszi, járjon utána. De itt nem mesefordulatként, hanem komolyan lehetett azt mondani, hogy Jézus valóban feltámadt, aki nem hiszi, járjon utána, mert itt több száz tanú létezik, akik látták az Urat. Egy másik nagyon fontos dolog, ami az evangéliumi leírásokból kitűnik, azt olvassuk, hogy azok, akik akkor Jézus feltámadásával szembesültek, hozzánk hasonló emberek voltak, és bizony kételkedtek. Egyáltalán nem hiszékenyek voltak, hogy azon nyomban azt mondták, hogy feltámadt az Úr. Végig azt olvassuk az evangéliumokban, három szó ismétlődik a Jézus feltámadása történetében. Mindenki futott, mindenki félt, és nem hittek. Ez volt a jellemző. Mit jelent az, hogy mindenki futott? Amikor kezdtek a hírek terjedni, olvassuk, hogy Mária Magdaléna felfedezte, hogy a sír üres, illetve csak annyit, hogy el van gördítve a kő, futva rohant a tanítványokhoz. A tanítványok futva rohantak a sírhoz. A 12 Emmauszi tanítvány, akiknek Jézus megjelent útközben, és fölismerték, mikor behívták őt, hogy velük vacsorázzon, futva ment vissza Jeruzsálembe, noha ez egy 11 kilométernyi út. Tehát annyira életeleven, annyira életszerű a leírása a Bibliában. És mindenki azt mondja, féltek, megdöbbentek. És mi történik itt, és milyen természetfeletti dolgok zajlanak itt, vagy netán milyen ármány zajlik itt, vagy megtévesztés zajlik itt. És ismétlődik az, hogy nem hitték, nem akarták elhinni, hogy ez a valóság. Egyáltalán nem arról van szó, hogy gyorsan gyártottak egy mitoszt, vagy nagy hiszékenyen valakinek a látomására, vagy a halicinációjára elindultak. Egyetlen kivétel János apostol. Ezt csak így szóban elevenítem föl egész röviden. Azt írja, hogy a 12 apostol közül csak ő volt, aki aznap, rögtön, ahogy az első hírt meghallották, hitt. És ez is olyan nagyon, még én azt mondom, életszerű leírás. Leírja, hogy mikor Mária Magdaléna ő hozzá meg Péterhez szaladt, hogy elhengerítve a kő a sírról, akkor ők futva mentek. Még egy ilyen pici kis mozdanat is benne van, hogy ő együtt futottak, de János előbb ért a sírhoz. Aki nem szemtanú, vagy nem életszerű a leírás, ilyen kis jelentéktelennek látszó mozdanat nem lenne megörökítve. És még azt is írja, hogy hát ugye olyan megdöbbentő volt az egész, ő be se lépett, noha előbb ért oda, csak egy pillanatra behajolt, megvárta Pétert, együtt mentek be. És aztán látták, hogy ott vannak a lepedők, letéve, összehajtva, és látták, hogy a kendő, amivel a feje volt bekötve, külön egy másik helyen összehajtva. És János azt a megjegyzést teszi, és ő hitt. Ő látott és hitt. És ugye az ember végig gondolja, hogy ugye ő se kiabálta ki, hiszen a többiek még mind hitetlenkedtek, és mind aggódtak, és féltek, de azt mondja, ő a lelkében azonnal hitt. Miért hitt? Világos volt, hogy itt nem sírrablók jártak, mert azok itt egy rumrit hagynak, gondosan nem hajtogatják össze. Az ember arra is gondolhat, hogy ő együtt élt Jézussal 3,5 éven át, ismerhette a mindenben tökéletes mestert, akire még a rendszeretete is példás volt, és ő benne rögtön az a benyomás maradt, hogy ebből a sírból valaki nyugodtan, tudatosan, méltósággal távozott, még a temetési kellékeket is rendben hagyva maga után. De nem ez volt a jellemző A többiek csak nagyon nehezen vették komolyan, hogy Jézus feltámad. Lukács evangélium a 24. fejezetéből idézek egy részletet, ez is egy olyan megkapó és nagyon életszerű részlet a Bibliában. Így olvasom Lukács evangélium a 24. fejezetében, a 36. verstől. Éppen megérkeztek az előzményekben, azt olvasom, hogy éppen visszaírt a két emmauszi tanítvány a hírrel, hogy nekik megjelent Jézus, és elbeszélték, hogy mit tapasztaltak, és a 36. versben, amikor ezeket beszélték, megállt Jézus maga ő közöttük, és mondta nékik, békesség néktek. Nézzük csak, hogy hatott rájuk. Megrémülvén pedig és félvén azt hitték, hogy valami lelket látnak. Tudtak a feltámadás hitéről az ószövetségi hívők, de fertőzte őket a pogány környezet is, és hát valami szellemet látnak, vagy lelket látnak. És mondta nékik, miért háborodtatok meg, és miért támadtak a szívetekben okoskodások. Tehát Jézus úgy látszik, tudta, hogy milyen gondolatok, meg kételyek kavarognak bennük, és azt mondta, lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok, és tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. És ezeket mondván megmutatta nekik kezeit és lábait, mikor pedig még nem hitték. Az öröm miatt. Örültek volna, de nem mertek örülni. Még mindig nem merték hinni. És csodálkoztak. Mondta nekik, van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak néki egy darab sült halat és valami lépes mézet, ami éppen kéznél volt, amelyeket elvett és előttük evett. Megkérdezem, vajon Jézus éhes volt? Hogy olyan magasabb rendű testben támadt föl, nyilván nem erről volt szó, de hogy milyen megható volt, ahogyan ő lehajolt a tanítvány, nem csak azt mondta, hogy tapogassatok meg, én testben mindenestől valósággal feltámadtam, hanem hogy meggyőzze őket, kérdezte, fiaim, van valami ennivalótok, és a szemük láttára evett. És ezzel még mindig nem volt vége a jelenetnek, olvassuk a 44. versben, és mondta nékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál, és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. És mondta nékik, így van megírva, így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. Hát azt gondolom, ez volt a végleg meggyőző. Jézus ott folytatta, ahol abba hagyta. Megint ő volt a csodálatos tanító. Nem csak megmutatta, hogy tapogassák meg, nem csak evette előttük, hanem elkezdett tanítani. És megint ott volt az a hasonlíthatatlan élmény, hogy megnyilatkoztatta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Hogy neki így kellett meghalni, és így kellett harmadnapon feltámadnia. Lássuk az írásban azt, hogy még mindig a tanítványok milyen nehezen hisznek, még mennyire nem arról van szó, hogy bebeszélték maguknak, vagy mitoszt gyártottak, hanem ők is, nekik is sok minden kellett ahhoz, hogy valóságnak vegyék Jézus feltámadását. Olvassuk János evangélium a 20. fejezetéből a feljegyzést. János evangélium a 20. fejezetében olvassuk, hogy amikor Jézus így megjelent, egy tanítvány nem volt ott közöttük, mégpedig Tamás. És így olvasom a 25. verstől. Mondták azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Elég kemény beszéd volt, nem? Azt mondta, én nekem a saját tapintásommal kell meggyőződni, hogy ugyanaz, akit keresztre feszítettek, ugyanaz, akit ott van a sebeknek a helye, különben én semmi szín alatt nem hiszem el. 26. verset olvasom talán. 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, és Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, ugye ne felejtsük, Jézus magasabb rendű testben támad fel. Nem volt úgy a fizikai feltételeknek alávetve, mint mi. Tehát azt olvassuk, noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, megállt a középen, és a földi életéből jól ismert kedves köszöntéssel mondta, békesség néktek. Aztán mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, nézd meg az én kezeimet, hozd a te kezedet, bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ekkor már Tamás nem tudott mást mondani, és felelt Tamás, mondta, én Uram, és én Istenem. Nem csak azért, hogy a saját érzékszerveivel győződhetett meg, hanem azért, hogy ahogy földi életében is tapasztalták, Jézus tudja a gondolatát. Nem kellett informálni senkinek. Jézus közben nem jelent meg közöttük, mégis azzal kezdte, hogy Tamás tudta, mit mondott, tudta, hogy fogadkozott, hogy semmiképpen el nem hiszem, most akkor győződj meg róla. És szeretnék egy összefoglaló igeszakaszt is olvasni Márk evangélium a 13. fejezetéből, ahol olvassuk azt, hogy mennyire nem a hiszékenység jellemezte Jézus tanítványait Jézus feltámadása után. Bocsánat, nem a 13. fejezetéből, hanem a 16. Márk evangélium a 16. fejezetéből, a 9. verstől a 13-ig, tehát Márk evangélium a 16. fejezetéből, a 9-től a 13. verset. Mikor pedig feltámadt reggel a hét első napján, megjelent először Mária Magdalénának, akiből 7 ördögöt üzött ki. Ő elmenvén megjelentette azoknak, akik vele voltak, és keseregtek, és sírtak. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezek után közülük kettőnek jelent meg más alakban útközben, mikor a mezőre mentek. Ezek is elmenvén megjelentették a többieknek, ezeknek sem hitték. Tehát látjuk, mennyire nehezen bizonyosodtak meg, hogy ez valóság. És utána olvassuk a 14. verset. Azután, mikor az asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hitték. Megkérdezem, oka volt Jézusnak, hogy szemükre vesse a hitetlenségüket és a kemény szívűségüket? Hát milyennek ismerték Jézust földi életében? Látták az ő csodálatos cselekedeteit, hallották az ő hasonlíthatatlan tanításait, meggyőződhettek a mesterük igazmondásáról. És Jézus ismételten mondta nekik, az emberfiát bántalmazzák, megölik, és harmadnapon feltámad. Mi lett volna a természetes, hogy mikor a legelső hírt hallják, hogy ő feltámad, azonnal tudják, hogy Jézus szava, Jézus ígérete igazolódott. Ehelyett ők még nem hitték, még mindig nem hitték. Még fogadkoztak, hogyha az érzékszerveikkel meg nem győződnek, nem hiszik. És megkérdezem, Jézusnak ez a szemrehányása nekünk is szólhat? Meg az is, amit Tamásnak mondott, hogy boldogok, akik látnak és hisznek, és még boldogabbak, akik nem látnak és hisznek. Vagyis azt mondja, ha egyszer meggyőződtünk arról, hogy az Isten beszéde, és az ő beszéde igazmondó, akkor nekünk egyedül az Isten beszéde elég biztosítékkel, hogy legyen, hogy amiben van, az valóság és igazság. És azért beszéltünk már erről a témáról, mert ugye így mondja az ige, hogy Isten újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Mert még egyszer mondom, ha ez valóság, ha Jézus tényleg feltámadt a halálból, akkor van élő Isten. Akkor Isten fia tényleg eljött a világra. Akkor ő hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának. Akkor van helyettes áldozat, akkor van bűnbocsánat. Akkor van az ő feltámadásához hasonló holtak feltámadása. Ugye? Ha pedig nem támad föl, és ez nem valóság, akkor nincs. Tudjuk, hogy szoktak ilyen hazugságvizsgálatot csinálni. Néha pszichológusokat hívnak segítségül, hogy valamiről ítéljék meg, hogy az életszerű valóság-e vagy hazugság lehet. Hát én úgy gondolom, hogy ha bármely elfogulatlan józan embernek kellene ilyen vizsgálat alá vetni az evangéliumi történeteket, hogy az evangéliumok megörökítik Jézus feltámadását, akkor azt kell mondani, hogy ki kell oltani az értelmünket ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez mitosz, vagy legenda, vagy mesebeszéd, vagy valótlanság. De ha igaz, akkor testvéreim, ebből még egy következik, hogy nem ez az élet, az összes életünk, és ez csak egy átmeneti próbaidő, és bizony valóság az Istennel való személyes találkozás, bizony valóság, hogy egy végső egyetemes, igazságos, abszolút igazságos és abszolút irgalmas ítélet eldönti az örök sorsunkat. És ahogy Jézus mondta, feltámadunk vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozott feltámadására. Tehát valahol akkor nekünk nem volna szabad, hogy ez a földi élet a teljes látóhatárunkat kitöltse, és ezek a pillanatnyi dolgok abszolút foglalkoztassanak minket úgy, hogy nem marad időnk az Isten dolga, nem marad időnk a szeretet szolgálatra egymásért. mert nekünk lekötnek ezek a feladataink. Valahogy más szemmel, másképpen kellene gondolkoznunk. Azzal fejezem be, hogy csak két rövid gondolatot idézek, az egyiket Pascaltól, a másikat Luthertől. Pascalnak van egy döbbenetes mondása, azt mondta, hogy köztünk és az örökké valóság között, vagy az örök sorsunk, vagy az Istennel való találkozás között csak az élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Döbbenetes mondás. Köztünk, és hogy ezekkel a természet felett és örökké való dolgokkal találkozunk, e kettő között csak az élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Ezt a földi életet azért kell megbecsülnünk, mint próbaidőt, mint az összes lehetőségünket, hogy az élet feltámadásában részesüljünk, hogy Krisztust valóban megváltunknak ismerjük meg, fogadjuk el és kövessük őt valóban, és az életünk alkalmassá váljék az Isten országára. És Luther Mártont is hadd idézzem. Ezt írja, igen kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, és olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukének érzik, mint jelen való életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos vaküvegen át, a másik örökké való életet pedig tiszta és nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet s égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet múlandó javaival pedig sokat is törődnek. A múlandó mindig előttük van, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az örökké valónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélne keresztik. A keresztény ember azonban az ellenkezőt tegye. Az örök életre mindig tágra nyitott szemmel nézzen. Ezt várja mindig örvendező, bizonyos reményben. Kedves gyülekezet, szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy ez legyen a mi meggyőződésünk, valóban feltámadt az Úr. Ha pedig feltámadt, akkor áldott az Isten, aki újonnan szült minket élő reménységre. Ennek a valóságos történeti tény volt, Isten minden ígéretét és Isten minden szavát valósággá teszi. És szívemből kívánom, hogy így legyen ez a mi számunkra, és vonjuk le azt a következtetést, a jelen élet és az örökké való élet és az örökké való világ. A kettőt a súlya és a jelentősége szerint mérlegeljük az életünk minden hétköznapi döntésében. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és Urunk, bárcsak mikor kimondjuk ezt a nevet mindannyiunknak, mint úgy hatná át a szívünket, hogy ő a mi élő, személyes megváltunk, és ami áldott reménységünk, ami élő reménységünk alapja, hogy ő valóban feltámadt, és ma élő megváltunk és szószólunk, aki hamarosan dicsőségben visszatér. Úrunkat, hogy ezt a bizonytalan életet úgy becsüljük meg, mint egy előkészületi időt, mint egy próbaidőt, de ne úgy viszonyuljunk hozzá, hogy mindent itt akarunk megnyerni, mert akkor bizony mindent itt fogunk elveszíteni. Kérünk téged, Urunk, segítsd, hogy a szemünk egészséges legyen, hogy mindig helyes arányban lássuk a dolgokat, mindig igazi értékük és jelentőségük szerint tudjuk mérlegelni a döntéseinket, és úgy tudjuk értékelni az időt. Urunk, arra kérünk téged most az esztendő végén is, segíts, hogy ha amikor egy kis időnk van, jól megválasztuk, hogy mit mire fordítunk, add, hogy tudjuk, hogy mi az igazán szükséges, és add, hogy ugyan hűségesen és szeretettel feleljünk meg földi kötelességeinknek, és mindenben megtaláljuk a józan egyensúlyt. De ahogy olvastuk is, az egyik szemünk és a tágra nyitott szemünk, az mindig az Isten országá legyen, az eljövendő és bizonyos örökké valóságon, az ég és mennyei dolgokon, amelyek valóságok, és amelyekkel szemtől szembe fogunk mindannyian találkozni. Kérünk, vezess mindannyiunkat élő hitre és élő reménységre, és add, hogy ennek az örömét soha semmikor semmi el ne tudja venni tőlünk. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal, kegyelmeddel, szereteteddel és békességeddel.